3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A nagy héten több ezer Olaszországból és Hollandiából származó sok színű virág és növény díszíti majd a Szentpéter teret és a Szentpéter bazilikát. Elrendezésüket a Vatikánvárosi Állam infrastruktúrális és szolgáltatási igazgatóságának, kertészeti és környezetvédelmi szolgálata végzi, együttműködve azokkal, akik a növényeket és a virágokat adományozták. Virágvasárnap 120 pálmaágat és 120 ezer olajfa ágacskát osztottak szét a Szentpéter téren, ezt is adományba kapta a Vatikán. Húsvét vasárnap pedig több ezer Hollandiában termesztett virág és növény díszíti majd a Szentpéter teret. Hollandia 1986-ban ajándékozott először virágokat a Vatikánnak, Szent II. János Pál pápa iránti tiszteletből. A virágokat a mai napon indították útnak Róma felé, ezeket a holland püspöki konferencia elnöke áldotta meg. Húsvétkor várfal sétány nyílik a veszprémi várnegyedben, ahol a város panorámája és a barokk épületek mellett az érdeklődők több eddig nem látogatható kertet is megtekinthetnek. A veszprémi főegyházmegye közleménye szerint a nagy szeminárium északi kertjében árnyas pihenőhely és kilátópont, míg a keleti kertben Varga Ferenc Munkácsi díjas szobrászművész, trónon ülő istenanya szobra, valamint az egykori vadgesztenyesor időtlenségét csugalló, megmentett példányai hívnak elcsendesedésre. A közleményben hozzátették, archív felvételek és ortofotók segítségével a múlt kertjeinek értékeit is beépítették a tájépítészeti koncepcióba. Az erős napsütésnek kitett területekre olajfákat, az érseki palota kocsi feljárójához pedig gömbtiszafákat telepítettek, utóbbi példányai a nyugati és keleti kertek több pontján is láthatók. A várnegyed kertjeiben, a bejáratoknál és a szobrok körül fontos szerephez jut a fehér lilium, amely a tisztaság, a szüzesség, a béke és az igazság, valamint az ige jelképe, Szűz Mária virága. A lila virágú örökzöld kis meténg az örök élet szimbólumaként, az illatos bazsarózsa Szűz Máriát jelképezve, míg a harangláb szintén Mária jelképként és a Szentlélek szimbólumaként jelenik meg. Áll a közleményükben. Idén is folytatódik az Ökumenikus Segélyszervezet és a MOL energiahatékonysági együttműködése. Az elmúlt 5 évben 5 szociális intézmény kapott korszerű napelemes rendszert és új nyílászárókat, idén pedig újabb 2 intézmény hőszigetelését és fűtésrendszerét újítják meg a MOL finanszírozásával, közölte az olajtársaság. A közlemény szerint a MOL évenkénti több 10 millió forintos támogatásából 2022-ben az Ökumenikus Segélyszervezet Szolnoki Családok Átmeneti Otthona, 2023-ban a Csepeli Szociális és Fejlesztő Központ, 2024-ben a Kastélyos-Dombói Térségfejlesztő Központ közösségi rendezvényterme, 2025-ben a Debreceni Szociális és Fejlesztő Központ, illetve a Pusztakovácsi Kürtöspuszta jelenlétpontja kapott napelemes rendszert, több helyen pedig kicserélték a régi nyílászárókat és a szigetelést is. Mint írták, az idei évben 2 borsodi intézmény, a Szendrői Szociális és Fejlesztő Központ, valamint a felzárkózó települések közé tartozó Léh jelenlétpontja energiahatékonysági felújítását végzik el a támogatásokból. A magyar tudásnak nincs határa, de van hazája, mondta a Pannónia Ösztöndíj program eddigi eredményeiről szóló tájékoztatón Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a Nemzeti Színházban. A tárcavezető úgy fogalmazott, mi a világgal nyitunk és a világra nyitottunk. A világ tudását, művészetét hozzuk haza, ötvözze a magyar kiválóságokkal. A miniszter kitért arra, a 2024 őszétől indult programon összesen 12.718 fiatal vett részt az elmúlt időszakban. Végül a szerdai időjárásról. Amíg felhős tájakon is általában szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, illetve a napközben képződő gomoly felhők és némi fátyolfelhő mellett az ország nagy részén több órára kisüthet a nap. Már csak helyenként inkább a nap első felében fordulhat elő gyenge eső, zápor. Az északi a szél az ország nagy részén megerősödik, Vas és Zala részein viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 10 és 15 fok között valószínű. Híreinket hallották.
E sto qui ancora, io ci penso a te, sì. Non dimenticherò da ora in poi i paesaggi del mondo e le fotografie insieme a te. Ma ora salvo. Fuoco, guarda da lontano quelle luci un'altra volta e dopo stringimi e poi stringimi e non sarà mai più. E domani so che sarò troppo solo, ma dillo adesso, cosa pensi salutandoti a fuoco? Perdo il tuo sguardo, cerco il ricordo, lo fermo, mi sveglio, ti guardo e sto meglio, sei qui, ma ora salutandoti. A fuoco, guarda da lontano quelle luci un'altra volta e dopo stringimi e poi stringimi e non sarà mai più. So che sarò troppo solo, ma dillo adesso, cosa pensi salutandoti a fuoco? E quando non verrà mattina, resterò accanto a te. E quando il buio si avvicina, se succede pensa a me. E mi ritrovo a non capire mentre il giorno muore, ed ogni notte era amore. Ed ogni giorno era un errore, un errore. No, no, no. Salutandoti a fuoco, stringi le mie mani come per l'ultima volta. Guardami negli occhi come fosse un anno fa. Ma domani so che sarò troppo solo, ma dillo adesso, cosa pensi salutandoti a fuoco? Guarda da lontano quelle luci un'altra volta e dopo stringimi e poi stringimi e non sarà mai più. E domani so che sarò troppo solo, cosa pensi salutandoti a fuoco?
Egymás közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Most következő műsorunkban két témával foglalkozunk. Szó lesz a könyvtárosok továbbképzési lehetőségeiről, és felidézzük az ECD Rákóczi megemlékezést. Több irat és feljegyzés bizonyítja, hogy II. Rákóczi Ferenc fejedelem többször is átutazott és hosszabb ideig tartózkodott Ecséd településen, mivel a település kiemelt hadi útvonal volt a Felvidékre. 2020 óta minden esztendőben megemlékeznek a fejedelemről a településen. A részletekről Csontos Pétert, a Szentlaposi Szűzanyakápolna Alapítvány alapító tagját, az esemény koordinátorát Hajdú Mária kérdezte.
Kedves Péter, milyen szerepet vállaltál ezen a rendezvényen a mai nap folyamán?
Nos, ahogyan 2020-tól mondhatjuk azt, hogy ezek a megemlékezések évről évre, általában októberi hónapban szokott megrendezésre kerülve, mindenki számára egy mondjuk úgy, hogy a civil szervezetek összefogásával megvalósuljon, illetőleg kivitelezésre kerüljön. Így megmaradtam, mint kezdeményező és mint koordinátor, aki segíti és összefogja, hogy minden szereplő a helyén az adott időben az adott előadását megtarthassa, és így tulajdonképpen ez a kettőség, tehát a kezdeményezés és a koordinátor szerep az, ami a mai napon szintén szerephez jutott az én részemről. Mindenképpen el kell mondani azt, hogy ez a megemlékezés azért is szívügye ecsédtelepülésének, a civileknek, mert hosszú évszázadok, mondhatom azt, alatt nem volt példa arra, hogy emléktábla vagy éppenséggel egy megemlékezés erejéig tudatosuljon az emberekben, hogy micsoda értéket, micsoda örökséget hordozunk, és emiatt muszáj volt egy olyan lépést tenni, és ez 2020-ban ugye Rákóczi emlékév alkalmával valósult meg az első megemlékezés, majd rá 3 évre ugye sikerült emléktáblát, és egy Rákóczi szövetségen keresztül egy mellszobrot is állítani.
Ez fantasztikus dolog, úgy gondolom, szívből gratulálok.
Köszönöm szépen, valóban az. Ez minden egyes itt megjelent a megemlékezéseken résztvevők, előadók, és azoknak, akik ilyen kisebb apró szerepeket, amiket lehet, hogy csak a háttérbe látni, szerepet vállalnak, és felajánlják azt az időt, azt a értéket, amit ők is bele szeretnének fektetni, és ettől csodálatos az egész, hogy együtt tudjuk ezt megélni. Van alapja, van hova jönnünk, van emléktábla, ugye, ahogy említettem, Rákóczi mellszobor, amit minden egyes megemlékezéskor meg is koszorúzunk most már. Lassan ez is hagyományá válik, és most, hogy 350 éves évfordulóját ünnepeljük a fejedelem születésének, így még magasabb és kiemelkedett hangulatban ünnepelhettük, illetőleg hozzá kell tenni, hogy azért is időzítettük most márciusra, hogy közelebb essen ahhoz az időhöz, amikor ugye ő született, ez ugye 1676. március 27-e, és hát ezek azok az apróságokkal is szeretnénk fejet hajtani, az ő méltóságos tevékenysége, nagysága, szerepe a történelemben elengedhetetlen, ahogyan a mennyitó gondolatokban is ugye elmondtam, fontos, hogy megéljük a történelmünket. Fontos azt, hogy tudjuk, hogy milyen apróságok láncolata alkotta, hogy ez a nemzet még mindig egybe kovácsolódva itt van, jelen van, és ezt kell örökségképpen átadnunk a jövő nemzedékének. Ha nem szeretik a történelmet, ha nem keresik az alkalmat. Erre nagyon jók egyébként akár történelmi regények, ugye már többször beszéltem róla, hogy akár motoros búcsú keretében, vagy más eseményekkor is volt már rá példa, hogy a történelmi regényírók előadására került sor, vagy éppenséggel most történelmi filmsorozatok készültek, dokumentumfilmek, ezek mind-mind rávilágítanak a történelem egyes mesdjére, ami nagyon fontosak, de ez mellett nekünk is akarni kell, hogy megőrizzük, tudatosuljon bennünk az, hogy ez mit hozhat ki, és milyen lépéseket kell tennünk azért, hogy a történelem ne ismételje önmagát. Hanem próbáljuk megelőzni. Ugye tudni kell azt, hogy a Rákóczi fejedelem mekkora önfeláldozást hozott, hiszen egy nemes úr volt, erdélyi fejedelem, aki a vagyonát arra osztotta be tulajdonképpen, ugyanis miképpen tudjon a nemzetének jót tenni, fellázadva, de mindenképpen a haza szeretetét, a haza irányát és keresztény értékeinket akarta képviselni. Ezt próbálta hangsúlyozni, és ezért küzdött. Nekünk is ezért kell küzdenünk, és nem hiába a párhuzam, amikor az ember úgy érzi, hogy most, amikor mondjuk a jelenkor történései, ezek mind olyan összefüggésekben jelennek meg, és olyan támadások érik Magyarországot. Ugyanúgy egyfajta sarkalatos pontként tekintenek a magyar nemzetünkre, és támadás alatt van, mind politikai, gazdasági, ezek mellett igencsak muszáj ezeket a megemlékezéseket megélnünk, hogy tudjuk, miből meríthetünk erőt, hitet és szeretetet.
A nap ünnepi fényét emelte, hogy hagyományőrző egyesületek is részt vettek a megemlékezésen.
Mindenképpen fontos megemlítenünk, hogy ugye a Rákóczi falváról érkező Kuruc hagyományőrző egyesület Terenyi Attila vezetésével, akkor itt voltak Holókőről a Szent László Vitézei Egyesület tagjai, ugye Polgár Péter Antal vezetésével.
Akivel a riport folytatása fog következni.
Így van, de nem szabad elmennünk az mellett is, hogy helyi hagyományőrzőink, a néptáncosok is itt voltak, akik szintén egy fergeteges táncot adtak elő, nem is egyet, hanem kettőt, amivel szintén emelték az ünnepfényét.
Kedves Péter, köszönöm szépen a beszélgetést, és szívből kívánom, hogy nagyon sok hasonló megemlékezés szervezésében tudjál még aktívan részt vállalni. Polgár Péterrel beszélgetek, a Szent László Vitézei Hagyományőrző Egyesülettől érkeztek Hollókőről a mai ecséden megrendezésre kerülő II. Rákóczi Ferenc fejedelem születésének 350. évfordulója alkalmából. Kedves Péter, mesélnél a rádióhallgatóknak az egyesületetekről, hogy mikor alakult, mi volt a víziója az egyesület megalakításának, és milyen tevékenységet látsz el az egyesületben?
Köszöntöm a kedves hallgatókat! Az egyesület 90-es években alakult, az édesapám alapította ezt az egyesületet. Az volt az elképzelése, hogy szeretné, hogyha a magyar történelem az nem csak a könyvek lapjain maradna, hanem ez megelevenedne valamilyen formában, és ez kézzelfogható legyen az érdeklődők számára. Nagyon fontosnak tartja azt mai napig, hogy a magyar történelemmel úgy találkozzanak az emberek, amilyen az lehetett abba a dicsőségbe, abba a szellemiségbe, amilyen ez mindig is volt. Az egyesületnek, ahogy a nevéből is adódik, az Árpád-kor a fő irányvonala, viszont mivel sokféle felkérés érkezik, ezért különböző végvári és rákóczikori rendezvényeken is részt szoktak venni.
És miért pont ezt a kort tűztétek ki, hogy ezt szeretnétek a hagyomány útján továbbvinni a mai élő embereknek?
Most három korszakot soroltam föl, de az Árpád-kor ugye a csapatnak a irányvonala. Azért tűztük ki ezt, mert Ez talán a magyar történelemnek az az időszaka, amikor a legdicsőbb és legvirágzóbb volt itt a királyság, ugye az Árpád-házi uralkodók idején, aki ugye egy magyar származású uralkodó család, ők fölvirágoztatták itt a Kárpát-medencét, és egy olyan alapokra tudták itt fektetni az ország működését, ami még ugye ma is működik.
A rádióhallgatók nem látják, viszont korhű ruhában ülsz itt velem szemben. Erről, ha beszélnél, bemutatnád, hogy milyen ruhát viselsz ma, és honnan merítettétek az ihletet, hogy ennek a ruhának így kell kinéznie?
Ami most rajtam van, az egy késő 17. kora 18. századi viselet. Ez természetes anyagokból készült, tehát itt a ruha alapanyaga az gyapjú, posztó, illetve lem, vászon, a díszesebb ruhák pedig selyem brokátból készülnek. Ugye rajtam most egy hosszú dolmány van, ami egészen térdig ér, alatta egy szűk szabású nadrággal, ebben a korszakban ez volt a fő viselet, és ehhez még különböző fejfedőket hordtak, amik nem ezből készültek, vagy pedig egyéb más anyagokból, ezeket lehet díszíteni tollakkal, állatprémekkel, stb. Ezeken a ruhákon kevésszer vannak zsebek, általában övvel van összefogva, és az övre van föltéve minden olyan eszköz, amire szüksége van az embernek a napi feladatai során.
Ezekhez a ruhákhoz honnan merítetek ötletet?
Ezek le vannak dokumentálva régen, hogy néztek ki, különböző ábrázolások segítségével. Például ebből a Rákóczi korszakból már maradtak meg olyan leletek, amiket meg lehet nézni, ezek hogy néztek ki. A korszak művészeinek az alkotásaiból lehet meríteni, hogy hogyan voltak fölöltözve ezek az emberek. Tehát szerencsére ez most már jól van dokumentálva, régészetileg és különböző módokon utána lehet menni. Vannak megfelelő adattárak, ahonnan ezt ki lehet nyomozni, hogy néztek ki ezek a régi emberek, és milyenek voltak ezeknek a ruháknak a szabás mintái, és akkor ezeket szépen meg lehet csinálni.
És ezeket hol tudjátok elkészítetni? Tehát gondolom, hogy ehhez speciális szabóra, varróra van szükségetek.
Hát ez egy összetett dolog. Sok ruhánkat mi magunk készítjük, mert...
Gratulálok!
Hát köszönjük szépen. Ahogy mondtam, ugye ezek a szabás minták egy része elérhető, és ha azokat szépen az ember tanulmányozza, akkor egy idő után rájön, hogyan kell ezeket megcsinálni. Illetve sok olyan viseletkészítő van, aki mára már direkt ráállt arra, hogy ezek a különböző történelmi karoknak a ruháit rekonstruálja, és ezeket tudja a érdeklődő embereknek eladni.
És ugye azt mondtad, hogy a Hagyományőrző Egyesület nevében vesztek részt itt a mai rendezvényen. Hány tagot számlál az Egyesület?
Hát az állandó tag az körülbelül olyan 15 fő, ehhez még tudnak csatlakozni olyan egyének, akik vagy barátok, vagy családtagok, de nem érnek rá az év teljes folyamán ezzel foglalkozni, viszont az olyan rendezvényeken, amikor a csapat össze tud gyűlni több napra, akkor eljönnek, ők is részt vesznek ezen, és együtt tudnak élményeket szerezni.
Gondolom az Egyesületben le vannak osztva a feladatok.
Így van.
Erről egy kicsit mesélnél nekünk?
Hát ugye egy dolog a különböző rendezvényeknek a megszervezése, az itt történő fellépéseknek a kitalálása, hogy mi, hogy legyen, akkor ugye a viseleteket is meg kell csinálni, aztán különböző bemutatókat is tartunk, amikor fegyvereket mutatunk be mindenkinek, ugye ezt meg kell tanulja, ezeknek a fegyvereknek a kezelését.
Igen, azért ez egy veszélyes dolog.
Hát igen, gyakorlással jár, ugye nem lehet csak azt csinálni, hogy az ember levesz a polcról valamit, és kimegy vele, és azzal hadonászik. Lehet ezt csinálni, csak az ugye komolytalan lesz. Igen. Úgyhogy aki ezt komolyan gondolja, az ugye tud rendszeresen gyakorolni.
És milyen rendezvényeken vesztek részt? Tehát, hogyha egy naptári évet nézünk, kicsit ezt így össze tudnád foglalni nekünk?
Hát mára nagyon sok ilyen kulturális és hagyományőrző rendezvény van az országban. Legközelebb például Szigligeten fogunk húsvét vasárnap föllépni, de Székesfehérváron is meg szoktunk fordulni a királyi napok alkalmával, Egerben is a végvári vigasságokon ott szoktunk lenni. Úgyhogy az ilyen rendezvények, amik a múlt egy bizonyos szakának a visszaidézését hivatottak elvégezni, azokon így ott vagyunk.
És ugye a mai napon, amikor mi most leültünk beszélgetni, a második Rákóczi fejedelem születésének a 350. évfordulója alkalmából volt ez az emlékműsor. Te ezt hogyan élted meg?
Jó dolog az, hogy emlékszünk arra, hogy itt elődeink miket csináltak. Úgy gondolom, hogy a köztudatban nagyon fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy most mi itt miért lehetünk ebben az országban egyáltalán, miért beszélhetünk magyarul. Ugye ez sok-sok generációnak a vér és verejtékes munkája. Ugye amióta a Kárpát-medencében él a magyarság, nagyon-nagyon sok nép akarta ezt ugye itt elvenni. Voltak itt tatárok, voltak törökök, aztán itt a hazulok is itt voltak. És a magyarok azok mindig meg tudtak maradni magyarnak, mert voltak olyan emberek, akik a népet összefogták, és akiknek voltak gondolataik, amiket cselekedettek, követtek, és ugye, ahogy tudjuk, Rákóczi Ferenc is egy olyan ember volt, akinek hatalmas nagy vagyona volt, de ezt a vagyont arra használta föl, hogy az országot fölemelhesse, és hogy a népet fölszabadítsa. Úgyhogy igen, ez egy fontos dolog, hogy emlékezzünk elődeinkről.
Beszélgettünk arról, hogy az év folyamán számos hagyományőrző rendezvényen vesztek részt. Van, amelyik esetleg közel áll a szívedhez, vagy amelyiket most megosztanád a rádió hallgatókkal?
Személy szerint például a székesfehérvári királyi napokat nagyon szeretem, ugye ez azért nagyon jó, mert az több napig tart, és akkor ezek a hagyományőrző egyesültek, akik ott vannak, egy parkban verik fel a sátraikat, és ott vannak ezek a hagyományőrző táborok, és nagyon jó az, hogy az ember ebbe a közegbe nem csak így egy-két órára csöppen vissza, hanem ott így tevékenykedik hosszan. Ott lehet ugye a tűzön megfőzni az ebédet, akkor hogyha lezajlik a bemutató, utána nem egyből az autóba ülni, hanem visszahúzódni a táborba, beszélgetni, gyakorolni mindenféle fegyverforgatást, középkori játékokat játszani, nagyon sokféle ügyességi játék volt akkor is, úgyhogy jók ezek az ilyen csapat összekovácsoló események.
És ezen a rendezvényen, amit most említettél, körülbelül hány ilyen hagyományőrző csapat szokott részt venni?
Hát körülbelül 10-15 csapat, nem tudom így hirtelen, mert nagyon szerte ágazó ez is, de az biztos, hogy az érdeklődő számára ez egy nagyon érdekes esemény tud lenni, mert nagyon sokszínű a felhozatal, mindenki megtalálhatja az őt érdeklő korszakot, és én azt javaslom, hogy mindenképp érdemes erre eljönni. Ez egy augusztus 20-a környékén van Székesfehérváron, ugye, ahol a Szent Királyaink temetkezési helye is van, csak ezért van ott ez a rendezvény.
És ez ilyen egynapos vagy többnapos
rendezvény? Többnapos. Most például azt hiszem, hogy 4 napos lesz, hát augusztus 20 talán csütörtökre esik, és akkor vasárnapig tart ez a rendezvény.
És akkor mi a tematikája ennek? Tehát, hogy milyen programok vannak, vagy hogyan épül fel ez az egész rendezvény?
Ez úgy épül fel, hogy különböző hagyományőrző bemutatók vannak az egész nap során az Icsi-ligetben, de a város különböző pontjain is. Például középkori táncbemutatók, vagy régi zenei együttesek is megtartják a bemutatójukat. Tehát az egész város kicsikét visszacsöppen a középkorba, pár viadalok, vásári komédiák zajlanak, és minden este van valamilyen meghívott föllépő, aki ott van egy nagy színpad, és ott tartja meg a műsorát, úgyhogy így kell ezt nagyjából elképzelni.
Akkor ugye már a beszélgetés folyamán említetted a közeljövőben lévő programokat, amiken részt fogtok venni. Melyiket említenéd részletesebben meg, és esetleg ilyen kedvcsinálót is adsz a hallgatóknak, hogy a műsor hallatán kedve lesz elmenni és felkeresni ezt a hagyományőrző rendezvényt?
Húsvét vasárnap a Szigligeti Várban leszünk, hogy ez nagyon-nagyon szép hely, a Balaton is ugye onnan látható, és ott nem csak mi leszünk, hanem több különböző hagyományőrző csapat, akik ott szépen a nap folyamán be fogják mutatni a saját műsorokat, lesznek ott fegyverbemutatók, lesznek gyerekeknek mindenféle középkori ügyességi játékok, régi zenei előadások, táncos mulatságok, úgyhogy azt javaslom mindenkinek, hogy látogasson el oda, akit érdekel ez a világ, és szeretné kicsit belekóstolni a középkori mindennapok életébe, ott megteheti, lesz solymász bemutató, lesz vívás, minden, ami igazából egy ilyen hagyományőrző rendezvényen kell, hogy legyen, úgyhogy a középkor iránt érdeklődők számára ez egy nagyon jó program lehetőség.
Hát Köszönöm szépen a beszélgetésért, ezt a szép korszakba egy kis betekintést adtál a rádióhallgatóknak és nekem is. Kívánom, hogy továbbra is maradj ilyen lelkes, és nagyon sok hagyományőrző rendezvényen részt tudj venni az egyesületeddel. Isten áldjon!
Köszönöm szépen!
Csontos Péterrel, a Rákóczi Megemlékezés koordinátorával, valamint Polgár Péterrel, a Szent László Vitézei Hagyományőrző Egyesület tagjával Hajdú Mária beszélgetett. Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, méghozzá a könyvtárak világáról lesz szó a következő percekben. Ha azt a szót halljuk, hogy könyvtár, a legtöbbünknek még mindig a csendes olvasótermek és a poros könyvespolcok képe ugrik be, pedig a valóság ma már egészen más. A könyvtáros szakma ugyanis látványos átalakuláson megy keresztül. Dr. Németh Katalin, az ELTE BTK egyetemi adjunktusa, a könyvtárosok továbbtanulási lehetőségeiről beszél.
A könyvtáros, mint tanítványról szeretnék az előadásomban beszélni, pantarei, vagy ha ez kevésbé megy most már a társaságnak, akkor latinul omnia fluunt, avagy omnia mutantur, vagy mai nyelven everything changes. Ugye ez az apropója az élethosszig tartó tanulásnak, vagy az egyik apropója, hiszen ahogy Herakleitosz megmondta már több mint 2000 évvel ezelőtt, minden változik, folyamatos változásban élünk, amihez alkalmazkodnunk kell, adaptálódnunk kell. Egyrészt megfigyelhetőek a társadalmi változások, másrészt nem tudjuk megkerülni a műszaki technikai fejlődést, amely a könyvtárakban is most már elérhető vált, illetve ehhez kapcsolódva a minőségtudatosság, a minőségi szemlélet, amely ma már mérhető is, illetve tehez hozzá vehetjük a folyamatos önképzésnek a szükségességét, amely lehet egyéni módon, illetve lehet szervezett oktatás keretében. A könyvtárosnak néhány szerepe a szociológustól, a marketingesen, a rendezvényszervezőn, a IT specialisten, tehát az informatikus rendszergazdán keresztül a menedzserig, mivel foglalkozik egy könyvtáros, amikor úgy csinál, mintha ő könyvtáros lenne. Miért kell erről beszélnünk az egyházi könyvtárak és könyvtárosok körében is? Hiszen gondolhatnánk azt, hogy az egyházi könyvtáraknak egy jelentős része múzeális gyűjteményeket gondoz, múzeális értékeket őriz. Nem véletlenül hagytam ott a görög és a latin kifejezéseket, hiszen a görögös-latinos műveltség, az általános műveltség, mint olyan ezekben a gyűjteményekben a mai napig megkerülhetetlen, és még jó ideig szükség lesz ezekre. Az már persze egy más kérdés, hogy erre mennyire készítik fel a középiskolák a fiatalokat, illetve mennyire tudjuk mi a felsőoktatásban felkészíteni hallgatóinkat. Az előadásom címében szerepelt a hivatás kifejezés is. A szociológiai kritériumokat soroltam föl itt a hivatással kapcsolatban, és hármat emeltem ki. Az egyik a specializált ismeretek és készségek, a másik pedig a szabványos terminológiának a kérdése. Ahogyan látjuk, ahogyan bővülnek a könyvtári szolgáltatások, tehát a hagyományos szolgáltatások, mint a megőrzés, mellett egyre inkább átterelődik az információszolgáltatás, hogyha nyilvános könyvtárakra gondolunk, közkönyvtárakra gondolunk, akkor a közösségi terek, vagy akár az új jelenségként megjelenő makerspace laboroknak a gondozása, illetve szolgáltatása a könyvtári környezetben, amely nem feltétlenül kell, hogy idegen legyen az egyházi gyűjteményektől sem. Viszont ahhoz, hogy a szabványos terminológia, és nem csak angol nyelven, hanem magyar nyelven is elérhetővé váljon, és beépüljön a közgondolkodásba, ahhoz szükség van arra, hogy specializált ismereteinket folyamatosan korszerűsítsük és bővítsük. A könyvtáros képpel kapcsolatban több kutatás is volt az előző évtizedekben, akár Kacsányi Sándorra, akár Nagy Attilára vagy Tóth Máté kutatásaira gondolunk, akik azt járták körül vizsgálódásaikban, hogy mi lesz a könyvtárosnak a szerepe a 21. században, egészen az információ brókerekig. Bár akkor még ugye kevésbé volt elterjedt, vagy kevésbé kifejlett volt az internetes szolgáltatásoknak a köre. 2015-ben az ELTE Könyvtár és Információtudományi Intézet vezetésével megalakult a Könyvtár és Információtudományi Képzések Kollégiuma, rövid nevén KIK, amely tömöríti az összes magyarországi felsőoktatási intézményt, amely könyvtáros képzéssel foglalkozik, illetve számos szakmai szervezet is delegál kollégát ebbe a szervezetbe. És az egyik első feladata, akiknek 2015-ben az volt, hogy a jelenleg is érvényben lévő úgynevezett képzés és kimeneti követelményeket kidolgozza. Ugye én arra kaptam felkérést, hogy ma arról beszéljek önöknek, hogy milyen tudással kell, hogy kijöjjön a felsőoktatási intézményből egy könyvtáros hallgató, illetve hogyan csábítjuk vissza különböző formákban, különböző rendezvényekre, vagy akár a továbbtanulás érdekében. Ebben a 2016-ban életbe lépett képzés és kimeneti követelményekben három dolgot emeltem ki. Az első, hogy egy szak lehet kiegyensúlyozott, illetve gyakorlatorientált, az alapszak az gyakorlatorientált képzést jelent, ami azt jelenti, hogy zömében, szemináriumokon, gyakorlatok keretében próbáljuk elsajátítani az ismereteket, illetve nem csak az ismereteket, hiszen a KKK négy terület köré szövi ezeket a tudás szinteket, ezek az ismeretek, a képességek, az attitűdök és az úgynevezett autonómia felelősségvállalás. Tehát nem csak az a célja a felsőoktatási képzésnek, hogy megtanítsuk azt, hogy mikor volt az ellenreformáció, vagy mikor nyomtatta Gutenberg a 42 soros Bibliát, hanem azt is, hogy a hallgatók hatékonyan tudják használni a különböző integrált könyvtári rendszereket, sőt, kezdeményezőek, nyitottak legyenek, de majd erről egy picit később. A gyakorlatorientáltsághoz hozzátartozik még az is, hogy az alapszakos képzésben a KKK-ban 300 óra szakmai gyakorlatot írtunk elő. Ez megegyezik a Magyarországon a felsőoktatási intézményekben. Az ELTE-n ez azt jelenti, hogy 4 fél évben kell egy-egy szakmai gyakorlatot teljesíteni a hallgatóknak. Értelemszerűen, mivel a felsőoktatási törvény úgy fogalmaz, hogy a részmunkaidős képzés az legfeljebb a nappali képzés 50%-a lehet, ezért a levelezős hallgatóinknak ez a gyakorlat 150 órát jelent az alapszakon. A mesterszakon pedig, ami jelenleg könyvtár és információtudomány EMMA elnevezéssel él hazánkban, ami igazodik a nemzetközi terminológiához, hiszen nemzetközi szinten Live Land Information Science-ként, LIS-ként emlegetik a tudományterületet. Ugye ez a változás 2022-ben történt, amikor egy miniszteri rendelettel a korábbi könyvtártudomány mesterképzés megkapta az információtudományi jelzőt is. Ez, ahogyan látják, már sokkal inkább elméleti ismeretátadásra fókuszál, hiszen kiegyensúlyozott, 40-60% az elméleteknek, illetve a gyakorlati kurzusoknak az aránya. De itt is szerepel 150 órányi szakmai gyakorlat, 2 fél évet jelent ez az ELTE esetében. Annyit szoktunk kérni a hallgatóktól, hogy ezekből a gyakorlatokból legalább egyet az ELTE könyvtári hálózatában végezzenek, viszont minden más gyakorlat esetén nyitottak vagyunk. Ez lehetővé teszi azt is, hogy például egyházi könyvtárakban végezhessék a hallgatók a szakmai gyakorlatot, ami pedig hozzájárul ahhoz, hogy nem csak egyrészt az ismeretszerzéshez, képességfejlesztéshez, hanem a munkaerőpiachoz piaci megjelenéshez is, hiszen számos hallgatónk később ezekben az intézményekben kap állás lehetőséget. Kettő dolgot emeltem ki mind a BM, mind az MM képzésünkből. Az egyik a szakképzettséghez vezető tudományágak szakterületek kérdésköre, a másik pedig néhány kompetencia. A tudományterületeknél, hogyha végignézik ezt az előírást, ugye társadalom, bölcsészettudományok, könyvtártan, információszervezés, menedzsment ismeretek, informatika, kommunikációs ismeretek, látjuk azt, hogy lényegében a könyvtártudománynak, a napi könyvtáros feladatoknak szinte a teljes körét lefedik, illetve a képzés tartalmaz egy 50 kredites specializációt, ami lehet a saját szakhoz kapcsolódó, ez ugye nálunk az információs tudásmenedzsment, illetve a könyvtörténet specializáció. Nyilván az egyházi könyvtárosok, leendő egyházi könyvtárosok számára az utóbbi lehet a célszerűbb, de hangsúlyozom, hogy csak lehet, hiszen a másik területre is, a marketing és a menedzsment szemléletre is szükség van az egyházi gyűjteményekben is. És ami kifejezetten a mai naphoz kapcsolódik, az az autonómia felelősségből és az attitűdökből néhány elemet másoltam be a képzés és kimeneti követelményekből. Nyitott a könyvtári munkát érintő elméleti, gyakorlati és módszertani újításokkal szemben, illetve él a szakmai továbbképzés minden formális és informális lehetőségével. Tehát a célunk az az, hogy a hallgató a képzés végére motivált legyen nem csak a munkaerőpiaci érvényesülésre, hanem a későbbi továbbképzésre is. Egyébként ez minden KKK-nak a végén szerepel, hogy a képzés után lehetőség van a mesterképzésbe való továbblépésre, illetve a mesterképzés esetén pedig a doktori fokozat felé való továbblépésre. A könyvtár és információtudomány mesterképzés esetén tartalommenedzsment, tudásgazdálkodás, tudománymetria, kutatás támogatás, gazdasági és vezetési ismeretek, szervezetfejlesztés, illetve szaknyelvi ismeretek szerepelnek a elsajátítandó ismeretkörök között. A szaknyelvvel kapcsolatban annyit szeretnék itt megjegyezni, hogy 2022-ben a kormány eltörölte a nyelvvizsga kötelezettséget, ami nem egyenlő azzal, hogy megszűnt a nyelvismeretnek a kötelezettsége. Ezeket a nyelvismereteket, illetve ezeknek az ellenőrzését intézményi hatáskörbe utalta az állam, tehát az egyetemek dönthetnek arról, hogy milyen nyelvtudást kérnek, és milyen nyelvtudást segítenek elérni a hallgatók esetében. Nálunk a mesterképzésen van két fél évnyi angol szaknyelv, hiszen jelen pillanatban ugye ez lett az új köznyelv, a tudománynak a hivatalos nyelve. Korábban a mesterképzésen is voltak specializációk, ezt mi 2019-ben úgy módosítottuk, hogy már nem specializációt kell választani a hallgatóknak, hanem egy nagyobb tantárgy kínálatból választhatnak az őket érdeklő, az őket foglalkoztató témák közül, és ezeket hirdetjük számukra. És itt is szerepel az attitűdök között szakmai innovációs törekvések, kellő motivációval rendelkezik a folyamatos önképzésre, meglévő tudását, képességeit kritikusan értékeli és fejleszti, illetve, amire különösen felhívnám a figyelmet, támogatja az általa irányított munkatársak szakmai életpályájának kibontakoztatását. Nagyon fontos is ennek az generációnak, hogy lássa azt, hogy van értelme a tanulásnak, van értelme a munkának, és tovább tud lépni. Oh, 2023-ban újra összeült a KIK, és javaslatot tett, ugye akkor volt egy fellendülés, hogy a KKK-t lecserélnék az úgynevezett ETE-re, az elvárt tanulási eredmények dokumentumra. Ebben mi azt javasoltuk, hogy épüljön be a mesterséges intelligencia oktatása a könyvtáros képzésbe. Az ETE nem valósult meg, viszont a mesterséges intelligencia megérkezett, hiszen 2024-ben módosították a felsőoktatási törvényt, és két szempontból is belekerült a felsőoktatási törvénybe a mesterséges intelligencia. Az egyik az az, hogy a hallgatóknak most már nem a plágiumról kell nyilatkozni, hanem arról, hogy a mesterséges intelligenciát használják, ha használják, milyen módon használják, illetve a tanterveknek a felülvizsgálatát is meg kellett tenni, és minden szaknak nyilatkoznia kellett arról, hogy mely óra keretében és hogyan fogja tanítani a mesterséges intelligenciával kapcsolatos ismereteket. Ezek gyakorlati ismeretek, illetve ugye etikai kérdések is lehetnek. A nyelvvizsgáról az előbb már beszéltem. Ami elősegítheti az élethosszig tartó tanulást, az az Európai Unió ajánlásával a magyar jogszabályba is bekerült mikrotanúsítvány fogalma, illetve lehetősége, amelynek az a lényege, hogy akár egyetlen kurzusnak az elvégzése is lehetővé válik, akár külsős érdeklődők számára is, életkortól függetlenül. Ez az egyetemeknek a döntése, hogy ők kínálnak-e ilyen képzéseket. Mi is most éppen ezen gondolkozunk, hogy melyek lennének azok a kurzusok, amelyek érdekelheti a, és hasznosak lehetnek akár az önök számára is. És a végén kapnak egy úgynevezett tanulási eredmény igazolást, amely tartalmazza azt, hogy milyen ismereteket és leginkább milyen kompetenciákat, milyen készségeket sajátítottak el a résztvevők. Olyan készségek, kompetenciák, amelyek megfelelnek a társadalmi, személyes vagy munkaerőpiaci igényeknek. Tehát ha valaki nem szeretne egy 2 éves mesterképzést elvégezni, vagy nincsen rá lehetősége, akkor ezekkel a mikrotanúsítványos képzésekkel is friss naprakész tudáshoz juthat. Az IFLA munkacsoportja 2022-ben dolgozta ki a könyvtáros képzéssel kapcsolatos útmutatóját, amelyben 8 úgynevezett kulcsfontosságú tudásterületet definiálta. Erről részletesen 2024-es könyvesnevelés első számában intézetigazgatóra dr. Hiszol Péterrel írtunk egy tanulmányt. És éppen emiatt, hogy ezek miatt a tantervi vagy a társadalmi változások miatt, illetve még egy változás volt a mi intézetünkben is, ha már említettem a Makerspace lehetőségét, 2023-ban fogalmazódott meg, hogy ami már a közkönyvtárakban kezd elterjedt lenni, sőt nem csak közkönyvtárakban, hanem felsőoktatási könyvtárakban, és ugye az egyházi könyvtárak között számos felsőoktatási intézmény is található, így nekünk is kellene oktatni olyan ismereteket, amelyek ezekhez a kreatív laborokhoz kapcsolódnak. Ezért egyrészt sikerült egy kisebb Makerspace labort létrehoznunk, kialakítanunk dékán úr támogatásával, amelyet 2024 decemberében adtunk át. Ebben 3D nyomtató érhető el, robotok, szkenner, 3D szkenner, stb. És ehhez célzottan az alapszakos, illetve a tanárszakos hallgatóknak az úgynevezett Kreatív Közösségi Terek című kurzust választottuk, illetve ez került be új tantárgyként a BS tanegység listába. A mesterséges intelligencia robotik mint kötelező kurzus a mesterszakosoknak, a munkaerőpiac által megfogalmazott, illetve a nemzetközi kutatások alapján fontosnak talált területeket jelenítik meg, akár csak például a konfliktus kezelés is, amire szükség van akár a generációk között is. Ha már arról beszéltünk az előbb, hogy mikortól számít valaki idősnek, próbáltam életkorra vonatkozó adatokat keresni különböző felületeken. A felvinek az adatai szerint 27 év fölött már mindenki idősnek számít. A diplomás pályakövető rendszer egy picivel megengedőbbök 30-nál húzták meg ezt a határt. Úgyhogy a tanulmányi hivatalt kértem meg, hogy nézzék meg, hogy az elmúlt néhány évben a hozzánk felvett hallgatóknak a beiratkozáskori átlag életkora körülbelül mennyi lehetett, vagy egész pontosan, ugye ezzel GDPR-t nem sértünk. És a 2018 és 2024 közötti adatok alapján azt látjuk, hogy átlagosan a nappali és a levelezős képzés között egy 10 éves differencia figyelhető meg. A nappali alapszakra érkező hallgatók 22,5 éves korukban kezdik meg átlagosan a képzést, tehát hogy ebben az látszik, hogy nem rögtön feltétlenül a középiskola után érkeznek a felsőoktatásba. Az MA nappalira jellemzően azok maradnak ott, akik elvégezték a BA képzést, képest, itt az átlag életkor 26 év. A BA levelezőre már inkább a munkavilágából érkeznek, akár profilt váltani szeretné, vagy csak kiegészítő tanulmányokra vágyó érdeklődők, ők jellemzően 33 évesek, és a értelemszerűen a legidősebb csoport, ez az mesterképzésen a levelezősöknek az aránya, ez pedig 38 év átlagosan. Ezek ugye nagy átlagok, volt egyébként 60 éves hallgatónk is a képzésben. Viszont ehhez egy kicsit szomorúbb adat, és nem véletlenül hangsúlyoztam ki az előbb azt, hogy fontos, hogy bátorítsuk és biztassuk a dolgozókat, munkatársainkat arra, hogy jelentkezzenek a képzésekre. 2014-ben 60 felvett hallgató volt, és hangsúlyozom, országos adatok. Tehát aki egyetemi végzettséggel rendelkezik, az 2014-ben még 60 fő volt, tehát akit fel is vettek valamely felsőoktatási intézménybe, utána 19-22-22, tavaly pedig 51 hallgató nyert felvételt országosan valamely felsőoktatási intézménybe, tehát azért a szakmának az utánpótlása az eléggé erőteljesen megkérdőjelezhető. Tehát én még egyszer mindenkit bíztatnék, hogy támogassa a munkavállalóit, kollégáit, hogy vágjanak bele a mesterképzésbe. Egyébként nem csak könyvtáros diplomával lehet a mesterképzésre jelentkezni, hanem kredíteljárás keretében lényegében bármely diplomával lehet hozzánk jönni. Ha valakit az érdekel, akkor nagyon szívesen elmondom ennek a részleteit. Generációk között mester és tanítvány helyett partneri viszony, vagy mester és tanítvány mellett partneri viszony. Lényeg a lényeg, hogy azok a fogalmak, amiket ide tettem, először megpróbáltam úgy csoportosítani, hogy generációs jellemzőkkel, de aztán úgy döntöttem, hogy nem. Konfliktus kerülő magatartást fogok inkább folytatni, és a nyitottságot tettem az első helyre, mert szerintem ez a legfontosabb minden generáció felől, hogy nyitottak legyünk. Mind a másik generációnak az értékeire, mind a tanulás iránt, mind az élethosszig tartó tanulás iránt. És hát ugye a kommunikáció, én ide tettem a műveltségnek a kérdéskörét, hiszen ez, amit már az előbb említettem, hogy nagyon-nagyon hiányos sajnos a hallgatóknak az alaptudása, az általános műveltsége, és egy egyházi gyűjteményben ezek olyan ismeretek, amiket nem lehet megkerülni. Valahogyan el kell érni a hallgatóknál azt, hogy legyenek motiváltak az önképzésre is, tehát ne csak azt, amit mi oktatóként tudunk nekik átadni, hanem a későbbiekben is folytassák ezeket a tanulmányokat. Nagyon-nagyon szeretném megköszönni hazai és nemzetközi együttműködő partnereinknek a folyamatos segítségét, támogatását. Mindkettőnek a listája, folyamatosan bővülő listája elérhető honlapunkon. Jelenleg több mint 20 Erasmus partnerünk van, tehát a nyelvi kompetenciák is, ezeknek a fejlesztése is megjelenik, és egyébként nem csak a képzés alatt, hanem a képzés után még van lehetőség például Erasmusszal szakmai gyakorlatra, külföldre menni, ami jó gyakorlatok elsajátítását segítheti. Hazai partnerek között nem csak a szakmai gyakorlatoknak a vezetői, a könyvtár, a könyvtárosok, hanem sok kolléga óradóként segíti a munkánkat, illetve szakdolgozati témajavaslatokkal, külső témavezetőként támogatják hallgatóink munkáját. És ha már az előbb említettem a könyvtártudományi doktori programot, ugye mint a képzésnek a csúcsa, tisztán könyvtártudományi doktori program az jelenleg csak Budapesten, az ELTE-n működik. Most már az elmúlt években a Stipendium Hungaricum ösztöndíjnak is köszönhetően egyre inkább nemzetközileg is elismert tudományos műhelyé válik számos külföldi hallgatóval. Az első két külföldi hallgatónk most decemberben, illetve januárban szerezte meg a doktori fokozatát és tért haza szülőországába. És számos Q1-es publikáció is, ami ugye, ha már a tudománymetria szerepelt az MS tudáskörök között, fűződik ehhez a doktori programhoz. Most is van olyan témánk, ami könyvtörténethez kapcsolódik, de emellett testi egyenlőség, formai tartalmi feltárás kérdései, vagy pénzügyi kultúra, egyéb témakörök is jellemzőek a kutatásokban. És hogy ne csak a formális, hanem már egy picit induljunk el az informális tanulás irányába is. A szakmai rendezvények, szakmai találkozások is remek lehetőséget biztosítanak arra, hogy új ismereteket sajátítsunk el. Erre az egyik legjobb példa a Valóságos Könyvtár, Könyvtári Valóság konferenciasorozat 2013-tól, amely két évente kerül megrendezésre, idén novemberben lesz a következő. Ezúton is szeretettel hívom önöket rendezvényünkre. Erről mindig készül egy tanulmánykötet, amely nem csak nyomtatott formában, hanem az ERTE egyetemi digitális repozitóriumban, az Editben teljes szöveggel szabadon elérhető és hozzáférhető, illetve aki nem tud részt venni szervezett képzés keretében, elindítottunk egy könyvsorozatot professzor dr. Kiszölő Péter szerkesztésében, mert a negyedik kötet van folyamatban, az útmutató könyvtár alapításhoz sorozat, amely különböző könyvtári munkafolyamatokat próbál meg a legújabb szakirodalom alapján, a legújabb jogszabályok alapján körüljárni, és ez ugye kifejezetten tankönyvként készült, tehát elsősorban alapszakos hallgatóinkat, illetve tanárképzős hallgatóinkat segíti a fejlődésben. És egy kicsit kötetlenebb program, 1995-ben Folyt Krisztina hívta életre a Nyitott Napok programsorozatot, ugye a sorozat célja kettős, egyfelől az egyetemi hallgatóság számára szakmai ismeretek átadása, amelyek kiegészítik és tovább bővítik a tanterben szereplő stúdiumokat, a tudásanyagot, másfelől a könyvtárosok számára felkínálni tájékozódási lehetőségeket. 2016-ban Bíbor Máté tanár úrnak köszönhetően újra élett a Nyitott Napok sorozat intézetigazgató támogatásával, azóta már 61. előadás volt. Ezen rendszeresen látunk vendégül egyházi könyvtárakból érkező kollégákat is.
Az elmúlt percekben dr. Németh Katalint, az LTBTK egyetemi adjunktusát hallották, és ezzel mai műsorunk véget ért. Most búcsúzom a műsor készítője Papildikó, a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Nátrán István nevében is. Mindannyiuknak további jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Négy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A nagy héten több ezer Olaszországból és Hollandiából.